Nádasdy Ádám elsősorban Shakespeare színdarabokat fordít, otthonosan mozog a korabeli angol nyelvben. A műfordítások révén nem csak a szerző bőrébe kell belebújnia a fordítónak, hanem a kor hangulatát is át kell éreznie, rendelkeznie kell mindazokkal az ismeretekkel, amelyekkel akkoriban, 500 évvel ezelőtt eligazodott volna valaki Angliában. Shakespeare személye mind a mai napig vitatott, hogy ki is volt ez az ember, létezette, ő írta-e színműveit, szonettjeit. A kétkedőket most mellőzzük. Kétségtelen, hogy rendkívüli egyéniség volt. Ő a legtöbbet fordított irodalmi személyiség a világon. És ő jelenti mind a mai napig a legnagyobb kihívást a szakma számára. Nem csoda, hogy a magyar irodalom olyan gazdag Shakespeare fordításokat illetően. Akik belevágtak és magyarra ültették át Shakespeare-t, saját egyéniségük, stílusuk és nem utolsó sorban értelmezésük szerint fordították a műveket. Természetesen minden egyes fordítás korfüggő is, hiszen a 20. század közepén egészen másképp hangzanak a magyarra átültetett szonettek, mint mondjuk a 19. században, és másképp élnek a 21. században napjainkban. Shakespeare szonettjei a VH együttes előadásában rendkívüli élményt jelentettek mindazoknak, akik ott voltak a koncerten a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. A zenekar tagjai, a zenészek, Márkos Albert, Grillus, Samu és G. Szabó Hunor énekelt Szenádagadu. Shakespeare annak idején egy bizonyos VH úrnak ajánlotta szonettjeit, illetve egy titokzatos fekete hölgynek. Kilétükre mind a mai napig nem derült fény, nem kis fejtörést okozva szakmának a 154 szonett megfejtésében, értelmezésében is. Főleg, ha nem tudjuk, milyen szálak is fűzték a szerzőt ezekhez a személyekhez. Hisz már 500 évvel ezelőtt sem hiányzott a költészetből, még ha oly kötött is volt, mint a szonett, a pajzánság, az erotika, a szexualitás. Ezek ott rejlenek Shakespeare írásaiban is. Az értelmezésben azonban feltétlenül szükség volt egy olyan szakavatott személyre és irányítóra, mint Nádasdy Ádám. Most vele beszélgetünk. Mennyire vagyunk mi még hűek? Vagy mennyire ő hiteles ezáltal, hogy jöttek az évszázadok, és a fordítók mindannyian, meg hát a nyelv is, és a történelem is rátett ezekre a fordításokra. Mennyire Shakespeare ez még? De nyilván az viszont a hangulat. Lehet még ugyanaz a 21. században?
Igenis, meg nem is. Alapvetően nem lehet persze, mert nem volt például még zárt, fedett színházterem. Még olyat nem tudtak csinálni, pontosabban nem akartak csinálni, mert nem tudták volna bevilágítani. Nem tudtak még világítani, még gyertyával se valahogy nem volt igazán felfedezve, hogy ezek a függő csillárok, amit aztán már használtak, hát még ma is látjuk grófi palotákban, hogy 100 gyertya volt beledugva, és akkor az világított. Ilyen nem volt. Ezért az egész dolog más volt, nyitott volt a tető, egész más a szabadban lenni egy előadásom. Másfelől én mondhatom azt, hogy ugyanaz, mert ő a maga korának írt olyan nyelven, amit az emberek értettek, ő benne régieségek nincsenek, nem archaizál sohasem, tehát akkor, ha mi a magunk korának megfelelően dolgozzuk föl, ilyen értelemben hűségesek vagyunk. Tudja, ez az örök kérdés, hogy a nagymamám 16 éves korában a nagymamám volt-e, vagy egy 16 éves kislány? Inkább az utóbbi, azt hiszem. Csak később lett a nagymamám. És hát Shakespeare is csak később lett egy 400 éves szerző. Eredetileg egy napi szerző volt.
Nyilván azóta új szavak is kerültek a nyelvbe, új fogalmak kerültek a nyelvbe. Meg el is tűntek ugyanúgy. Megvan mindenre a megfelelő Shakespeare-t fordítva?
Úgy tűnik, hogy igen. Néha azért tudós kommentárt kell igénybe venni, hogy ez a szó vajon mit jelentett régen. Van például az a szó, hogy Queens. Queens, ez ma csak birzsalmát jelent angolul. Ám de volt egy másik szó, ami ugyanígy hangzott, és az ácsmesternek az ékjét jelentette, ugye az ék az egy fontos eszköz az ácsnak a kezében, és a Shakespeare Szent Ivánéi álomban szerepel egy a mesteremberek csoportjában egy ácsmester, akinek ő ezt a nevet adja, hogy Queens. Hát, mert hogy ék, mint hogyha nem is tudom, magyarul fejsze, vagy valamilyen nevet adnék, ami a mesterségére utal. Az, hogy ilyen szó volt, azt csak most a 20. században böngészték ki a szorgos kutató, mert ez feledésbe merült azóta. Megváltozott a mesterség, azt mondja. Arany János például, és az ő idejében még egész Európa nem tudta. Ő csak azt tudta, hogy birsalma jelentése van. Szerintem csodálkozott, hogy miért hívják a derék ácsmestert birsalmának, és gondolta, hogy jó van, hát a birsalma az nálunk egy ritkább gyümölcs, és ezért vackornak nevezte. Tehát az aranyféle Szent Ivánéi államban vackornak hívják az ácsmestert, ami egy tévedésen alapszik, de hiszen ő jó hiszeműen utána nézett, és minden forrás azt mondta, hogy ez egy gyümölcs.
Mindenki a maga értelmezésében fordít meg, hát hogy telnek az évtizedek, az évszázadok a kor függvényében. Hogyha így egymás mellé tennénk, nagyon nagy különbségek vannak, én nem ismerem ezeket a fordításokat oly behatóan, hogy ezeket az árnyalatnyi különbségeket, mert az este nagyon jól rávilágított néhány ilyen különbségre.
Van, aki például színesebben, vagy ha szabad így mondanom, szaftosabban akar fordítani. Más valaki meg egy kicsit visszafogottabban, intellektuálisabban. Tehát van, aki jobban szereti, mint például a Justus Pál, ugye azt írja, ízes étel vagy nekem. Míg a Szabó Lőrinc csak azt írja, kenyér. Ugye látszik, hogy mennyivel visszafogottabb, hiszen a kenyér azért magyarul még egy elvont fogalomként is mondhatom azt, hogy nincs kenyér a kezében, az azt jelenti, hogy nincs állása, nincs foglalkozása. Tehát nem csak magát a szaftos élelmiszert jelentheti. Ez az egyik. A másik, hogy mennyire akar muzsikálni, mert az eredeti szonettek azok rímelnek, hogy ezt mennyire akarom kifényesíteni magyarul. Vagy olyan rímeket használok, amik nem 100%-osak, csak kicsit hasonlít egymásra a két sor. Ebbe is van egy különbség.
Mi mindent engedhet meg a fordító? Hol vannak azok a határok, amiket nem léphet át? Egy nagyon érdekes fordítást olvasott fel, egy igazán 21. századi Váradi Szabolcs fordítását. Én ezt őszintén kicsit túlzásnak tartottam.
Persze, persze. Hát ez ironikus célzattal készült, és ő Remix nevet adott ennek a szövegnek, amely úgy volt elképzelve, hogy hát egy nagyon egyszerű férfi mondja el bánatát, hogy a nővel jó is, de nem is. Ha együtt vannak, az a baj, ha nincsenek együtt, az a baj. Tulajdonképpen, mint egy karikatúra mutatja meg, hogy mi az, ami már nem portré. Ugye a kérdését így visszafordítanám tényleg, hogy a fordítás ugye az olyan, mint hogyha én portrét rajzolok magáról, és nem olyan, mintha én karikatúrát készítek magáról. Jó lehet, annak is megvan a létjogosultsága, mert a vonásokat néha a karikatúra hozza ki a legjobban. Ugye, és néha az ember elneveti magát, hogy tényleg, hát ez ő. Miközben a füle kétszer akkorára van rajzolva, mint a valóságban. De visszatérve, portrét is hányfélét lehet csinálni. Ugye az ízléstől függően, meg a napszaktól függően, meg minden. Ez a legizgalmasabb kérdés, amit föltett, hogy mennyi szabadsága van a fordítónak, erre nincs válasz. Azért szoktuk azt mondani, hogy ez műfordítás, tehát van benne egy bizonyos önálló elem, egy művészeti elem. Ez különbözteti meg a szakfordítástól. Ha én egy jogi szöveget, egy peranyagot fordítok, ott nekem ilyen szabadságom nincsen. Vagy jól fordítottam, vagy rosszul. A műfordításban ugyanúgy, mint a portré rajzolásban vagy festésben, ezt így kijelenteni nem lehet. Az angolban a szavak rövidek, és ezért Shakespeare néha talán kényszerűségből is sokkal több szót pakol egy sorba, mint amennyi magyarul, vagy németül, vagy olaszul beleférne. Ezért a fordítónak az egyik feladata, ha magyarra, vagy németre, vagy olaszra fordít, ahhoz hosszabbak a szavak, románban is így volna, hogy mit hagy ki az angolból, hogy mi az, amit ki kell dobni, amit a léghajósnak a léghajójából, hogy nehogy a földnek ütközzön.
Ön miért nem bátorkodott szonetteket fordítani, vagy hogy alakult ez?
Nem tudom mi. Az igazság az, hogy én ugye színdarabokat fordítok, és Shakespeare darabokat is többször. Ilyenre mindig felkérést kaptam, vagy megrendelést, mondjuk ki őszintén egy-egy színháztól. Azt szívesen megcsináltam. A szonettekre megrendelést nem kaptam. Nem is tudom, jobb szeretek úgy dolgozni, hogyha rendelnek. Nos, hogyha valamely mondjuk lap szerkesztője azt mondta volna, hogy itt ez az 5 szonett jövő hónap elsőjére fordíts le, akkor lehet, hogy megcsináltam volna, csak ilyesmi nem adódott.
Nem is kacérkodott vele, hogy megpróbálja otthon csak saját magának?
Kacérkodni kacérkodtam, de ahhoz nem volt kedvem, hogy ugyanazt csináljam, amit mondjuk Szabó Lőrinc kiválóan megcsinált, vagy János Házi jól megcsinált, vagy a mostani fiatalok, Varró Dániel, Szabó Tiana, akik a rímelést pontosan betartják. Én annál jobbat nem tudok csinálni. Lehet, hogy csinálok egyszer olyat, ami a rímelést nem tartja be, viszont az eredeti gondolatot esetleg jobban kidomborítja.
A koncerten elhangzott szonetválogatást 6 különböző remek fordító tollából hallhattuk magyarul Nádasdy Ádám előadásában, párhuzamosan Senad Agadó énekével eredeti nyelven. Éppen azért, hogy érzékelhessük az árnyalatnyi vagy értelmezésbeli különbségeket. A koncert keretében keveredett a kortárs, improvizatív zene, a klangfarbe muzik, a free jazz, a modern jazz, az abstract hip-hop, a spoken word. A cselló, a gitár és a dobok, illetve Senad Agadó csodás mély hangja hihetetlen zenei élményt és utazást nyújtott. Most ugye elég kötött a szonett, csodálatos volt, és valami, nem tudom, valami új született azáltal, hogy megzenésítették. És én azon gondolkoztam, hogy zene által, meg az előadás mód által valami egészen más született, mint a Shakespeare-i szonett.
Itt elsősorban az énekesnőt kell kiemelnünk, Agadó Sena, akinek hát remek hangja van, szép, mély női hangja van, és hát nagyon édesen, ahogy régen mondták volna, mórikálja magát. Kicsit azért eljátsza arcával, kezével azokat a hangulatokat. Ő nagyon jól tud angolul, mert Gánában nőtt föl, és félig fekete, félig magyar, és angol iskolába járt, tehát tulajdonképp angol anyanyelvű. Ezért aztán ő a szövegeket nagyon-nagyon jól érti, van bátorsága a szöveggel játszani egy kicsit. Egy-egy fordulatot megismétel, kiemel, gyorsít, lassít. Amit mások, akik tisztességgel megtanulták az angol szöveget, és tudják is, hogy mit mondanak, nem merik úgy megcsinálni. Hát ugye, mintha egy hangszeren nagyon jól játszik, akkor az a már egy kicsit bohóckodni is lehet. Ez az egyik. A másik, hát a hangszeres zenészek, ugye VH együttesnek nevezik magukat, mert hogy a Shakespeare szonettek egy titokzatos VH, WH úrnak vannak dedikálva, akiről máig nem tudjuk, hogy kicsoda. Én nekem ez nagyon tetszik, néha zajos azért az én öreg füleimnek, ezt meg kell, hogy mondjam, de hát látom bennük a fiatalos lendületet, és hát mindegyik nagyon jól játszik a hangszeren. Hát az a dobos, hát az egy fenomén. A zenével képeket lehet generálni az emberek fejében, vallja Senad Agadó, gánai származású, Magyarországon élő énekesnő, akinek hatalmas élményt jelent a VH együttesben játszani, és a 3 zenésszel, Márkos Alberttel, Grillus Samuval és G. Szabó Hunorral együtt zenélni. Különös szabadságként élte és éli meg ezt a rendkívüli munkafolyamatot. Senad Agadóval Kristály Bea beszélgetett.
Eleinte én is csodálkoztam, mikor a Márkos Albert a csellista, aki kitalálta az egész zenekart, meg az egész koncepciót, megkeresett engem. Én őt nagyon régóta ismerem, és bizony egy teljesen más zenei világból. És elsőnek nem is nagyon gondoltam, hogy lesz hozzá kedvem, hiszen egyrészt nem nagyon ismertem a szonetteket, nem nagyon tudtam, hogy most ez nekem való feladat-e, de ahogy összerakta a zenekart, és Már az első találkozásnál, hogy összeültünk, hogy átnézzük, hogy miről is lenne szó, már ott az emberek, az energia, ami köztünk volt, az így megfogott, és nagyon tetszett. És egy hihetetlen nagy megtiszteltetés nekem, hogy ezekkel a zenészekkel, a Gészaba Hunorral és a Grillo Samuval egy asztalnál ülhetek. Úgyhogy már ott elkezdett egy ilyen jó kis energia pörögni köztünk, úgyhogy mikor elkezdtük zenésíteni a szonetteket, annyira természetesen jött. Nyilván kellett egy kis segítség megérteni némelyik szonettet, meg ilyenek, amiben a Nádasdi Ádám nagyon sokat segített, és onnantól kezdve meg csak azzal foglalkoztunk, amit csinálnunk kell, és nagyon-nagyon megszerettem az egész irodalmi világot a zenével kapcsolva, a szonetteket különösen, abszolút megszerettem.
Mennyire nyújt zeneileg kiteljesedést így énekelni?
Sokszor mondom barátaimnak, a férjemnek, hogy ez az előadás után mindig úgy érzem, mint hogyha kivették volna a gerincemet, kirázták, és visszarakták nekem. Egy frissítő hatás. Mert nem a teljesen standard, ugye a könnyű zenei világban sokkal ilyen kockább egy kicsit a zenei világ, vagy ilyen beszámíthatóbb, és itt annyi váratlan dolog van, sok improvizációnak is hagyunk helyet, és azért figyelünk mindig egymásra, mert nem tudjuk, hogy pontosan most így ki mit csinál, nem csak szólókról beszélek, hanem így a struktúrával is vannak néha ilyen változások, úgyhogy nagyon oda kell figyelni, de ez ilyen izgalmas figyelmet igényel, és tényleg egy ilyen lélekfrissítő hatással van nekem, mert annyira más, talán más részét használom az agyamnak, vagy ilyesmi, sok-sok zenei világot kever össze, és abszolút nem ilyen 2-4-es struktúrában gondolkozik. Szerintem a közönségnek is váratlan élmény, és teljesen frissítő.
Van olyan, hogy egy-egy zörej, ami akár a nézőtéről jön, akár a színpadon belül, de nem megtervezett, így megdöbbenti a zenekart.
Az a jó, hogy annyira intim a koncert, hogy mindenki részévé válik, a közönség is, meg mi is. Van, hogy sokkal többet játszunk a közönséggel, abszolút bevonjuk, zajokat kérünk tőlük, meg sikoltozást, meg hasonlókat, és van, hogy egy köhögés is úgy része lesz az előadásnak, hogy mindenki észreveszi, de valahogy így kontextusba kerül, és akkor köré játszunk, és ilyenek, úgyhogy kizökkenteni ilyen nincs szerintem, mert annyira hagyunk szabadságot improvizációra és a váratlanra, hogy még néha kell is, várom, hogy mi lesz, ki fog mit csinálni, elejt valamit, vagy megcsörren a telefon, vagy ilyen váratlan dolgok néha tényleg hozzáadnak inkább, mint hogy elvennének.
És meddig lehet elmenni ezzel a játékkal? Tehát, hogy meddig lehet a hangokkal, a szöveggel, a környezettel játszani úgy, hogy a közönségnek az még élvezhető legyen. Van ennek határa?
Valószínű van határa, mert azért az emberek úgy mennek szórakozni, ezt időzőjelbe rakom, hogy kellemeset várnak. Szóval így van, hogyha nagyon-nagyon furcsa dolgot csinálsz, és nagyon-nagyon sok zajt, akkor egy kicsit így kizökken az ember, és nem tudja, hogy hova megy. De hogyha az egyensúlyban van rakva, hogy egyik számba lehet, hogy a határon túl ki lehet lőni mindenkit, saját magunkat is, meg a közönséget is, de ezt nagyon kellemesen vissza lehet aztán fordítani, meg lehet nyugtatni egy kellemes kis követhető dallammal, meg ilyenek, úgyhogy abból a szempontból nincs határ, hogy egy koncerten belül mennyit játszunk ezzel, mert szerintem tudunk jól játszani ezzel az egyensúllyal, hogy az embert néha kibillentjük, aztán segítünk visszakerülni a lábára.
Hogyan teszi fogyaszthatóba, illetve hogyan tudja a zene segíteni a szövegeket az értelmezésben?
A zene azt a drámát segíti elő. Ugye angolul mondom el a szonetteket, nem mindenki ért angolul, nem mindenki tudja úgy befogadni a szonetteket. Bonyolultak is némelyikük, és angolban van, és van, hogy egy kicsit nehezen emészthető, de a zene pont ezen lágyít, és ezen könnyít, hogy az értelmet át tudjuk sugalni hangulattal, hangokkal, tempóval, tudjuk mutatni, hogy pontosan mit is akar kifejteni a mi gondolatunk szerint, mert ugye a szonetteket is lehet, mint a Nádasdi Ádám is mondta, hogy többféleképpen lehet értelmezni, minden fordító kicsit másképp fordítja le, mindig egy kicsit más oldaláról közelíti a szonetteket, úgyhogy sok értelmű, úgy, ahogy van, de zenével képet lehet az emberek fejébe rakni. Nem muszáj figyelni nyitott szemmel, hanem becsukhatod a szemedet, és hallod a szonettet, és belül hallod, érted valahogy egy kicsit könnyebben.
Mit tesz hozzá a Shakespeare értelmezhetőségéhez?
Hogyha engem kérdezel, már eleve az, hogy egyáltalán kapcsolatba kerültem vele, már az egy nagy dolog. dolog. 400 éves dolgokról beszélünk, amit szerintem a mai fiatalság nem megy ki keresni Shakespeare szonetteket magától. Nem sok mindenki vesz fel egy verses kötetet, és tényleg a zenével egy kicsit azért össze lehet kötni a világokat, az irodalmi világot és a mindennapi, hétköznapi 21. századi világot. És ez szerintem nagyon fontos dolog. Most már nekem is nagyon fontos dolog lett, aki egyáltalán nem volt semmi kapcsolatom hozzá, és így még valahol egy kicsit így a fejemben legelején úgy volt, hogy most tényleg most Shakespeare szoneteket akarod, hogy én tényleg. De mindenkivel, akivel találkozunk, a közönséggel is, mindenki meglepődik a koncert végén, hiszen nem ezt várják. Sokan nem tudják, hogy mit várnak, és sokan úgy jönnek el, hogy egy olyan ismerős hozza el őket, aki már volt, mert hogy ezt muszáj meghallgatni, mert ott kell legyél, hogy értsed, hogy miről van szó, de viszont megéri ezt a kapcsolatot megteremteni, és nagyon remélem, hogy így nem csak fiatalok, de több ember egy kicsit játszana az irodalommal, a versekkel ebből a szempontból, mert talán újra lángba tudja ejteni az embereket.
Herein lives wisdom, beauty, and increase. Without this, folly, age, and cold decay. If all were minded so, the times should cease, and threescore year would make the world away.
Szó volt arról, hogy az elején volt egyfajta idegenkedés, hogy akkor tényleg szonettek, és ebben a folyamatban mi volt az a pont, amikor Shakespeare vagy az ő munkái egyfajta baráttá ismerőssé váltak?
Nekem abszolút a zene segített ebben, az, hogy a három zenész, akivel nekiálltunk ehhez a projekthez, abszolút tudatosan komponált, hogy kiemelje a szonetek. Tényleg leülünk, megbeszéljük, melyik szonet miről szól. Tényleg az értelméhez próbálunk zenét is hozzárakni, és az egész folyamat, ahogy összeraktuk ezeket a számokat, már az meggyőző volt számomra, mert egy újfajta dalszerzés, egy újfajta komponálást láttam és ismertem meg, ami tényleg egy furcsa dolog számomra, mert tiszteletben tartjuk a szoneteket, azokat nem bolygatjuk. Hű maradunk a szöveghez és Shakespearehez, és tényleg maximum tiszteletet adunk a műveknek, hogy azokat annyira nem bolygatjuk, viszont zeneileg abszolút felbolygatjuk, és bár segítünk neki, de szétesünk a normától és experimentálunk. És az ad egy szabadságot a vershez is. Ő úgy marad, ahogy, de a körítés, meg minden, ami körülötte van, az teljes szabadságban születik, és az a kettőség, visszatérek az egyensúlyhoz, nekem összejött, úgyhogy jobban megértsem a verseket is.
Egy-egy színházi előadásban van ideje a történetnek, a mélységeknek kibontakozni. Itt ugye mondta Ádám, hogy mindegyik szonett másról szól, más dolgokat érint meg. Hogyan lehet egy-egy pár perces dalban kibontani ezt?
Meg kell próbálni először is. És hát a zene az egy nagy úr, egy fantasztikus tanító, a legpotensebb kommunikátor eszköz a zene. Egy hang a megfelelő pillanatban, tényleg egy csengő hang, vagy egy triangulum, vagy valami kifejező tud lenni, hogyha abban a kontextusban rakod. Úgyhogy a zene a lényeg.
Ezen belül hogyan sikerült egyik hangulatból hirtelen átsiklani a másikban, hiszen itt meg voltak formálva akár a sértődött nő, akár a mélyen megbántott ember. Tehát, hogy hogyan lehet ilyen rövid idő alatt átmenni egyik hangulatból a másikban, és ilyen erőteljesen és hitelesen.
Hát ezt a munkát már Shakespeare elvégezte, hiszen azt a hangulatot, azt az érzést azokban a néhány sorban ő már megteremtette. Nekünk csak segíteni kell magunknak is, meg másoknak is megérteni. És az, hogyha 3 perc, akkor 3 perc. Némelyiket egy kicsit jobban többet kell kibontakozni, de mivel a versben van már a munka, ez a munka, amiről beszélsz, úgyhogy nekünk csak hallgatni kell rá, és tálalni.
Van-e olyan álomprojekt, amihez tényleg szükség lenne a zenének egy ilyenfajta kísérleti jellegére? Gondolok arra, hogy van-e olyan szerző, vagy bármilyen más műfajú művész, akinek a műveit szeretné ez a formáció megvalósítani és ugyanígy színpadra állítani?
Egyelőre még mindig a Shakespeare szonetteknél vagyunk. Ez volt az induló koncepció, és még rengeteg szonett van, amit nem dolgoztunk fel, vagy nem csináltunk meg. Úgyhogy per pillanat nem kalandozunk még más szerzők felé, mert van pont elég izgalom abban, amiben vagyunk. De tényleg így az ég a határ, mert rengeteg fantasztikus versíró van, és igen, lehetne több mindenkit feldolgozni. Anyósomnak is van sok ötlete, szerelmes verseket, női versírókat, afroamerikaiakat, afrikaiakat. Minden országnak, minden városnak megvan a költői stílusa, a híres költője, stb. Úgyhogy tényleg, hogyha netán átmentünk, vagy így kimaxoltuk a szonetteket, talán akkor még ki fogunk kacsingatni, és lesz ötletünk, de egyelőre még van dolgunk Shakespeare-el.
Hogyan lehet válogatni abból a 154 szonetből?
Változó. Van olyan, hogy a Berci megérkezik, hogy ezt a szonettet akarom megcsinálni, mert ezt olvastam, és ezt képzeltem hozzá, de például most próbáltunk egy új számot pont tegnap, és a fiúk játszották, próbálták a zenét, nézegették össze, én közel elkezdtem az egyes szonetnél olvasni, és mentem, és megálltam a 34-esnél, és még egyszer elolvastam. És akkor az passzott. Van, hogy csak úgy szerencse próba, hogy így megnézed, hogy az a hangulat így mit mond, és aztán onnantól kezdve, hogy jó, állj, azt hiszem ez jó lesz, mit gondoltok, miről szól, aha, jó, jó, és akkor onnantól kezdve együtt készül a zene is, meg a szonet így egymásra találnak, és akkor ki lehet bontakozni a zenét teljesen körülött. Úgyhogy változó.
Like as the waves make toward the pebbled shore, so do our minutes hasten to their end. Each changing place with that which goes before, in sequent toil all forwards do contend. Nativity once in the mane of light crawls to maturity wherewith being crowned, crooked eclipses gainst his glory fight, and time that gave doth now his gift confound. Time doth transfix the flourish set on youth, and delves the parallels in beauty's brow, feeds on the rarities of nature's truth, and nothing stands but for his scythe to mow. And yet to times in hope my verse shall stand, praising thy worth despite his cruel hand. And yet to times in hope my verse shall stand, praising thy worth despite his cruel hand.
Szenádágádút hallottuk, vele beszélgetett Kristály Bea, a most hallott dalok pedig a VH együttes Shakespeare's Sonnets and Songs koncertjének felvételei közül valók. Most ismét Nádasdy Ádámmal beszélgetünk. Vajon igazítani kell Shakespeare-t is a korhoz, meg napjainkhoz? Úgy, ahogy a színpadon, úgy a szonettekben is, és egyéb írásaiban, hogy emészthető legyen idézőjelbes csúnya szóval?
Igen, de nem is olyan csúnya szó ez szerintem, nem is olyan csúnya szó, hiszen ha szellemi táplálék, akkor azt meg is kell emészteni, ez ezzel jár. Én egyetértek azzal, hogy igen, de hát gondolja meg, hát a templomban is másképp predikálnak, mint amikor gyerek voltam, és más hangon, vagy más stílusban megy a, hát én katolikusban járok, de hát talán másút is, hát egész másképpen van ugyanaz, de mégis másképpen. Miért is ne lehetne egy irodalmi művel megcsinálni ezt? A Bibliából új fordítások készültek, nem ugyanazt olvassuk, mint amikor gyerek voltam. Persze, hát ha egyszer él, akkor él, és az élet az nem múzeum, annak muszáj menni tovább.
A nyelvünk változása is vajon ugyanolyan nagyon felgyorsult, mint ahogy az elmúlt 20-25 esztendőben a társadalom?
Nem. A nyelvtudomány nem látja, hogy a magyar vagy akár más nyelv változása felgyorsult volna az utóbbi időbe. Ugyanilyen gyors változás, vagy egyáltalán változási periódusok régen is voltak. Tehát a reformkorban például 1800-tól mondjuk 1840-ig talán egy sokkal forrongóbb és változóbb periódus periódus volt a nyelv életében. Akkor például főleg azért, mert nagyon sokan, akik eredetileg nem magyar anyanyelvűek voltak, részben talán kényszerből, részben lelkesedésből, hogy csináljunk nagy Magyarországot, átálltak a magyarra. Egy híres példa, ugye Toldi Ferenc az irodalmára, akit Schédel Ferencnek hívtak, és német volt. Vagy Petőfi Sándor, akit Petrovics Sándornak hívtak, és az apja szerb volt, az anyja meg Tóth. De ő ugye magyar költő volt. Ez azzal jár ám ilyenkor, hogy aki tanulja a nyelvet, az meghódítja, megkaparintja, és alkotóbb módon nyúl hozzá, mint az, aki csak a tradíciót viszi tovább. Ilyenből most kevesebb van. Az, hogy idegen hatásnak jobban ki van etéve, ezt nem tudom. Hát itt Romániában nyilván román hatásnak van kitéve, Szlovákiában szlovák hatásnak, mindenütt angol hatásnak persze, csak hogy amikor én gyerek voltam, meg hát a szüleim idejében, akkor meg német hatásnak volt kitéve rettenetes erősen. És hát emlékszem, hogy az idősebbek, meg hát a nyelv tisztaságát őrizni kívánók akkoriban állandóan a német veszélyre fenyegettek, vagy azzal fenyegettek, vagy az ellen intettek minket. Én nem látom, hogy ebben más lenne, mindig van valamilyen hatás.
Nádasdy Ádám noha a szonettek fordításával még nem kísérletezett, a versírás nem áll távol tőle. Lírája rendkívül közvetlen, és a szonetti kötöttség egyáltalán nem jellemzi, sőt, inkább a szabad vershez állnak közel ezek a művek. Nádasdy Ádám gondolatokat, érzéseket, helyzeteket, emberi viszonyokat sző verseibe.
A nyelvész, meg a nyelvvel való játék késztette arra vajon annak idején, hogy elkezdjen verseket írni? Mert ahogy olvasgattam a verseit, mesélősebbek, szabadabbak, nem annyira kötöttek.
Hát egyrészt tényleg az, hogy nyelvész képzettségű vagyok, és hát a nyelvet talán jobban ismerem, mint az építész, az könnyebben tud szétbontani egy házat, mert tudja, hogy miből van, majd újra összerakni. De az is igaz, hogy igen, szeretek mesélni. Hát van olyan költő, aki nagyon szépet ír, de nem is egészen értem, hogy mit, de nagyon hat rám, hogy talán egy tájat lát maga előtt, kérdezem, vagy egy arcot, vagy csak egy érzést, egy bánatot, egy örömöt. Van, aki ezt nagyon szépen csinálja, mint egy festmény, ami non-figuratív, ugye, ami nem látom, hogy most ez nő, vagy micsoda, de nagyon szép és hatásos. Én nem tudok olyat, az nekem nem megy. Akkor kicsúszik a kezemből az anyag, és félek, hogy összeomlik, vagy akkor csak egy blödség jön ki belőle. Ezért én nekem muszáj, mint olyan festő, aki figuratívan tud csak festeni, hogy látni lehessen, hogy úr kutyával, vagy valami. Ezért a verseim igen, mesélősek, tehát mindig van egy dramaturgiai helyzet, mondjuk így talán, ugye, mint hogyha egy kis színpadot látnánk magunk előtt.
És játszadozik is a nyelvvel, tehát igyekszik, vagy a gondolat közlése és megfogalmazása, kiírása a fontosabb?
Jajaj, hát ez egy nagyon súlyos kérdés, kérem szépen. Most én mondhatom azt, hogy én csak a szívem igazságát akarom leírni, persze a kérdés az, hogy hogyan. Igen, azt el kell ismernem, hogy egy bizonyos játékosság van bennem, mikor szomorú dolgokról, vagy szívfájdalomról írok, mert hát olyat is szoktam írni, akkor is úgy érzem, hogy valami iróniának vagy humornak kell enyhíteni a dolgot. Tudja, a pátosz az, amit kerülni akarok, az nekem nem megy. Van, aki nagyon szépen tud patetikus lenni, akár örömében, akár gyászában. Nekem ez nem megy, és úgy érzem, hogy a pátosz legalábbis az én esetemben olyan volna, mint egy luftballon, ami kipukkadhat nagyon hamar, és annál nincs rosszabb. Akkor inkább nem kell akkorára fölfújni. bújni, és akkor nem fog kipukkadni.
Na, de Pát az egy kicsit hamiskás is olykor azért.
Hát lehet, úgy van, lehet. Nem kell, hogy az legyen, és van megrendítő igazi pátosz. Vigyázni kell, igen, mint egy temetés, gondoljon csak rá. Néha, ha nem jól csinálják, akkor a saját torzképébe tud átfordulni, és az ember már nem tudja, hogy hova nézzen, és a röhögését kell elnyomnia minden gyász közepette, de ha szépen csinálják, akkor az ember könnyezve áll ott. Nekem muszáj inkább ebből kevesebbet adni.
És a vers kedvéért írja a verseket, hogy kiírja önmagából? Vagy hogy a költők szoktak meg az utcás, akkor is fogalmazódnak önben a versek?
Mindig fogalmazódnak. Sokszor félbehagyom, mert nem érzem, hogy most ezen mit tudok csinálni, akkor elteszem. Talán, mint a zeneszerző, egy jó kis dallam eszébe jutna, jó, de hogy lesz ebből szimfónia. De elteszem, mert hát, ha majd, aztán előfordul, hogy évek múlva előveszem, van egy ilyen dobozom, vagy dossziém, amiben ezek a kezdemények vannak. Akkor előveszem, és azt mondom, jé, tényleg, na, ezt most tovább tudom csinálni. És akkor megcsinálom.
Come away, come away, death. Not a flower, not a flower, sweet. Not a friend, not a friend, greet. Come away, come away, death. Fly away, fly away, breath. Not a flower, not flower sweet, not a friend, not a friend green.